Valaki a homlokodra teszi a kezét. Vársz. Ketten beszélgetnek melletted. Megvizsgálták, igen. Pár órán át nem volt magánál, de ez teljesen normális. Hisz akkora ütést kapott a fejére, hogy az egy ideig még látszódni is fog. Az biztos. Egy hétig bent tartjuk megfigyelésen. És a másik? Elképesztő, de jól van. Annak ellenére, hogy előre zuhant, és úgy állt meg végül a kocsi, hogy félig kilógott a szélvédőn. Nem volt hajlandó fekve maradni. Micsoda? És hol van most? Kint a folyosón. Sétál. Lépteket hallasz. Nyikorog az ajtó, majd csukódik. Homály uralkodik a teremben. Az ágyak függönnyel vannak elválasztva egymástól. Egyetlen arc sem körvonalazódik, mikor végre teljesen fölnyitod a szemed. A falat vékony csík választja ketté, a belmagasság pedig az 5 méterhez közelít. El kellene jutnod a kabátodig. Feltehetőleg benne van az órád, a karodról, ahogy látod, leszették. Arra gondolsz, hogy el kell érned a vonatot, ami megy föl éjszakra, 9:30 indul, és már nem lehet túl sok idő hátra addig. Nyomasztó érzés sugárzik lefelé a tarkód felől, nem is fájdalom, ez inkább a test égése, mintha belülről kopogtatna valaki a fejedből, jelezve, hogy ez baromira nem jó így. Vagy feküdj vissza, vagy állj föl és rohanj, de ezt a köztes, támaszkodó, nézelődő baromságot hanyagold. Hátradőlsz. Alig bírod tartani a felső tested. Miután végig gondolod a dolgot, ahogy közeledsz a kocsihoz, majd hirtelen sötét lesz, villannak a fények a mentő belsejében, és ahogy föléd hajol a férfi, és beleüvölti a füledbe azt a mondatot, úgy érzed, minthogyha ez a hely is, minden, a kórház, a jótszag, a neon, és a forszöld függönyök csak a szabadságottól akarnának megfosztani. Ráadásul egy hétig itt akarnak tartani, ha jól értetted. És még a fickó is itt van valahol. Ez így nem lesz rendben, gondolod. Elkezded lefejteni magadról a csövet a tapaszokkal együtt, majd szép lassan egy vékony, fémes idegvillanás közben kihúzod az eredből az infúziós tűt. Hűvös áramlat fut végig rajtad, és csak erősödik, mikor a talpad a linoleumhoz ér. Vér csöpög az alkarodból a padlóra. Teljesen üres a terem, már ami a függönyök közti kis folyosókat illeti. Fújtatás hallatszik. Lassan elhúzod a baloldali függönyt, látod, hogy egy testes férfi fekszik az ágyon. Ő szörcsög ilyen embertelenül. Katéter fut a nyakán keresztül befelé. A bejárat mellett hatalmas fémszekrény áll, bizonyára abban vannak a cuccaid. A lakat félköríves vas része lehet vagy fél centi vastag. Esély sincs rá, hogy leverd valamivel. Elég hangos is volna egy ilyen művelet, gondolod, tehát meg kell szerezned a kulcsokat. Hirtelen megkérdőjeleződik benned mindaz, amit az elmúlt 2 percben tettél. Sőt, valójában minden megkérdőjeleződik, és azt is értelmetlennek látod, hogy értelmetlennek látsz bármit is. Vissza kellene feküdnöd az ágyba. Pihenned kéne, és nem gondolni semmire. Se Vikire, se a vértócsára, Marikára vagy az ütésre, amit az opeles fickó mért a nő arcára, a sötétre a mentő belsejében, vagy az orvos hangjára a vizét utolsó utáni pillanataiban. Próbálod fölfelé feszíteni a vagy 3 méter magas ajtót, hogy ne nyikorogjon annyira. Lassan tolod kifelé, de még így is szorul, erőlködik, akár csak te. Hosszú fénycsik szeliketti a folyosót. Az oldalt sorakozó műanyagszékekre, a kis tálolókocsira és az egyik ablakra is rákúszik. Jól kivehető egy hatalmas repedés az egyik belső üvegen. Hangok szűrődnek ki az egyik teremből. Nem érted, miről beszélnek, csak annyi biztos, hogy a férfi hang mellett egy nő is hallatszik. Elindulsz a fényforrás felé, hideg alattad a föld. Ez már nem linóleum, hanem műkő, izmos kis repedésekkel. 2 méterre lehetsz az ajtótól. Most csönd van. Aztán néhány apró mozdulat hangja szivárog kifelé, meg valami aktasúrogás, mintha lapoznának odabent. Csoszogás hallatszik, és be is mozdul a fény, mint amikor bolygó halad el az őt vonzó csillag előtt. Meg kell kérnem újra, hogy feküdjön vissza a helyére, és ha nem teszi, akkor szeretném, ha ezt aláírná, mert nem vállaljuk a felelősséget önért abban az esetben, ha nem hallgat az orvos utasításaira. Az előbb neki is elmondtam már, hogy mi történt, hol van most egyáltalán. Egy másik osztályra ment át. Minek? Ne haragudjon, de ezt nem vagyok köteles közölni magával. Nézze, itt egy rendőrségi ügyről van szó. Beszélnem kell azzal az emberrel. Gondolom, őt is idehozták. A doktor úr pedig bizonyára elmondta magának, hogy komoly ütést kapott a fejére, és a válla is csúnyán zúzódott. Azért is van bekötve, nem viccből. Még egy sorvizsgálat vár magára, úgyhogy feküdjön vissza. Fölismered a férfi hangját, aki a mentőben föléd hajolt. Nyilván téged keres, és talán azt a férfit, aki megütött, ahogy a további szóváltásból ki tudod venni a részleteket. Az az ember leütött az öcsémet, akinek szintén itt kell lennie valahol. Miféle hely ez? Hová dugják az embereket? Újabb csönd. Közelebb húzódsz a fénycsíkhoz. Fogalmam sincs, miről beszél. Ki ütött le kit? Az az ember, aki bent feküdt a mentőben. Megütötte az öcsémet, aki elterült ott az út közepén. Ha látná azt az embert, ön is elismerné, hogy inkább őt ütötték le, méghozzá elég alaposan. Mintha kinyílna valami a fejedben. Lassítva figyeled az eszméletvesztésed előtti pillanatokat. Látod a kerék mögül előbújó kisfiút, a nő kerekedő száját, deformálódó ajkait, a kétségbeesésről és dűről árulkodó szemek alatti enyhén sötétedő sávot. Látod az egyik szemközti ablakból kifelé bámuló, zöld köntösben hadonászó férfit. Aztán a kék kocsi, a férfi visszataszító feje, közeledsz, a súlyvesztés a lerakott táska miatt, nyílik az ajtó. A közeledő kéz, de nem csak a közeledő, hanem a távolodó is, mert egyértelmű már, hogy a te öklöd is mozdul a fickó arca felé. Mint valami reflex, nem volt szándékos. Nyomást érzel a felső ujjperceken, mintha épp az imént ütötted volna arcon a férfit. Hihetetlennek tűnik, de ezek szerint egyszerre csaptátok meg egymást, akár egy boxmeccsen. Csak hogy ott legalább az egyik versenyző talpon maradt volna, gondolod. Próbálod fölidézni az eszméleted visszanyerése utáni időszakot. Dereng a nő, aki föléd hajolt, a fölfelé irányuló hő szakadozása, a vakító fényvillanások, majd a két mentős, a mindenhonnan érkező tülkölés és a szűrődő zenefoszlányok. Az opeles fickó viszont nincs meg. Miután fölemeltek az aszfaltról, akkor sem láttad is, fogalmat sincs, mi történhetett vele. Azon töprengsz, hogyan került egyáltalán oda a bátyja, és hogy nyilván azt a férfit is mentővel vitték el, de akkor ez miért veled jött? Ki akart csinálni már a mentőben, mert úgy lezúztad az öcsét, hogy neki már mindegy volt? És mi lenne, ha beszélnél ezzel az emberrel? Baromság, gondolod, hiszen ha ez a férfi rendőr, akkor a zavart érvelésed sehogy sem állná meg a helyét. Másrészt, nincs kedved ehhez az egészhez, ahogy Marikához meg a felmosóvödörhöz sem volt kedved, ahogy nem volt kedved a vakítófényhez, hogy Viki eszedbe jusson, és a volt főnököd fejéhez sem. Csak fel akarsz ülni arra a vonatra, majd leszállni és sétálni egy hófötte tájon. Egyedül. Egyre hidegebb van. Fázol. A kislábujjad egy repedésre talált, ide-oda húzogatod a lábfejed, mintha örömöt okozna, aztán rájössz, hogy simán csak kényszercselekvés. Fogalma sincs, hogyan tudnád megszerezni a kulcsokat. Bent ismét beszélni kezdenek. Alig tudsz koncentrálni. Leköt a repedés. Hol van? Itt a kórházban, az egyik kórteremben. Ne szórakozzon velem, mondja ingerülten a férfi. Aztán megint mozdul a fény, árnyék vetül keresztbe a folyosón, és fölkúszik a törött üvegű ablakra. Arra gondolsz, hogy nincs sok időt, hogy eltűnj, ha nem szeretnél már itt a folyosón találkozni a fickóval. Néhány hosszabbra nyújtott lépéssel közelebb húzódsz a terem bejáratához. Szerencsére nem zártad be teljesen az ajtót. Fújtatást, aztán csoszogást hallasz. És ahogy a nő kint felszólítja a férfit, hogy hagyjon békén, mármint téged, ez jól esik, mintha tényleg gondoskodni akarna rólad, pedig csak a munkáját végzi, gondolod aztán. Behúzódsz a szekrénysor mögé. Lassan nyílik az ajtó. Először a vékony, fekete hajú nővér jelenik meg, a keze hosszú és csak úgy leng hanyagul mellette, ahogy halad. Megfordul talán azzal a szándékkal, hogy lelassítsa a férfit, vagy egyszerűen csak jelezni akarja, itt nem tehet azt, amit akar. Belép a fickó. Neki is kötés van a fején, akár csak neked. Megkerülik az ágyat, A férfi azt hiheti, rajta fekszel. Amikor eltűnnek a körbevezetett fém tartószerkezetről lelógó zöld függöny mögött, szép lassan kihúzódsz a teremből. A fickó közben már üvölt, egy csattanás is jól hallható, majd a nő parancsoló, mégis szelíd hangja szűrődik ki a folyosóra. A kis szoba ajtaja még mindig nyitva van. A lámpa is ég. Hosszúkás, mindkét oldalon szekrényekkel beépített helység ez, ahol négy szék áll, orvosi eszközök, kartonok mindenütt. Rögtön az ajtó mellett nyitva egy téglalap alakú kis doboz. Kulcsok lógnak benne, és néhány másodperc elteltével már a kezedben is van a négyes számú csomó. Kinézel a sötétbe. Semmit se látsz. Eltűnt a tálalókocsi, az oldalt sorakozó műanyag székek, és minden izgalmas repedés a padlón. Figyelsz. Nem hallasz semmit. A folyosó másik végében álló dupla szárnyú lengőajtó mögé kéne eljutnod. Talán ott volna a legbiztonságosabb, gondolod. Elindulsz a jéghideg padlón. Lassítasz, majd szép fokozatosan kitárod az ajtó bal szárnyát, belépsz mögé, visszaengeded. Vársz. Úgy egy perc telhet el, kicsapódik a terem ajtaja, a fickó kiviharzik a folyosóra, és eltűnik a folyosó végén tátongó sötétben. A nővér a szobába megy. Megtolod a lengőajtót, és amilyen gyorsan csak tudsz, bemész a terembe, hogy kiszabadíthasd a cuccaidat. Sajog a nyakad. A tarkódon tompa nyomás ül, és folyamatosan azt érzed, mintha vér folyna végig a karodon. Nem akar elfordulni a kulcs. Mozgatod, de hiába. Egyre dühöttebb vagy, lihegsz, közben beszélsz is, de fogalma sincs, miről. Rángatod a lakatot, az egész szekrény mozogni kezd, szentségelsz, bassza meg, mondod, mikor valaki a vállathoz ér. Azzal nem fogja tudni kinyitni. Ha kérte volna, odaadtam volna a lakathoz illő kulcsot. Szólal meg mögötted a nővér. Mikor kértem volna? Teszed föl magadban a kérdést. Hová akar menni? Szólal meg ismét. Megfordulsz. Kerek, mélyen ülő szemekkel néz rád. Ezzel tudja kinyitni, mondja, miközben átnyújt egy kulcscsomót, majd rámutat arra a kulcsra, amelyikre szükséged van. Ég az arcod. Remegő kezekkel válogatsz a kulcsok között, jól össze is kevered az egészet. Ezt használja, szólal meg ismét. Közben a szemedbe néz, mintha szugerálni akarna, irányítani, éreztetni veled valami olyasmit, amire soha egész életedben nem voltál fogékony. Fáj a feje? Igen. A karja hogy van? Szarul, mondod reflexzerűen. Akkor ezt vegye be most, mondja még. Kihúz a zsebéből egy kis dobozt, amiből pár szem fehér kapszula kerül a kezed ügyébe. Gondolkodás nélkül bekapod mindet, aztán csak nézed a nővért. Most mire vár? Fogja a ruháit, ha menni akar, azt a férfit úgy se lehet lebeszélni arról, hogy megkeresse magát. Miért nem hívja a zsarukat? Lenne értelme? Ő is rendőr. Igaz, mondott hirtelen. Hol van most? Fölküldtem a harmadikra, de nem hiszem, hogy sokáig tartana, amíg rájön, hogy maga nincs ott. Az utolsó néhány mondat közben tűnik csak föl, hogy a nő arca hófehér. Egyetlen ránt sem húzódik rajta, még akkor sem, ha beszél. És olyan élénkvörös a szája, hogy egy darabig nem tudod levenni róla a tekinteted. Miért enged el? Kérdezel vissza, de meg is bánod, mert egyrészt borzasztóan hülyének érzed magad, másrészt ezzel tisztázod a helyzeted és a kötelességeidet. Nem engedem el. Csak megadom a lehetőségét, hogy elszökjön. Egyáltalán nem javaslom, hogy elmenjen. Olyan tisztán, érthetően beszél, hogy nem bírsz a szemébe nézni. Hogy nem javasolja. Nem javaslom, mert nincs jól. De legyen úgy, ahogy akarja. Mondjuk azt, hogy elengedem. De csak azért, mert úgyis visszajön hamar. Teszi hozzá. Teljesen logikus, amit mond. És ez az első dolog ma az utazás szándéka mellett, aminek látod értelmét. Csak hogy ez a kettő nagyon is ellentétben áll egymással. Csak azért, hogy meglegyen, amit én akarok. Hosszan néz bele a szemedbe, és szinte észrevehetetlenül, tényleg csupán milliméternyit emelkedve, mosolyra húzódik a szája. Nem. Azért, mert nem szeretném, ha több bántódása esne. Végül is ez a dolgom, hogy ezt megakadályozzam. Mondja. Mielőtt szólhatnál, elveszi a kulcscsomót, és egy határozott mozdulattal kinyitja a zárat, aztán kimegy a folyosóra. Lüktet a szíved. nem is a mellkasodban, hanem a tarkó tájékán és az alkarodban. Utána mennél, de aztán mégsem. Felváltva villan be a gőzölgő aszfalt, a mentő villogó belseje, Marika álmos arca és a nőn párolgó műanyagdressz. A vakolat, majd a villanások az előző estéről, és ahogy lassítva figyeled, amint a tenyeredbe mélyed a késhegye. Éget és zavar, és mennél már el innen. Enyhül a fájdalom. A tarkod bizsereg. Érzed, hogy egyszerűen csak rád másznak a ruhák, az órád, mint egy pókfonál. Rátekeredik a karodra. Nadrág, cipő, ing. Rángatod a kötést, kabát, a szakadt táskád, majd az ajtó nehézkes mozgása. Füllette a szag, az ajtó lengése, az enyhe szél és a sötét folyosó nedves levegője. Föltűnik lassan az űr, aki a kapu melletti kis szobában emelkedik. Hangfoszlányok, mozog a szád, berregés. Nyílik a kapu, majd a friss levegő, ami nem ébredés, inkább a kábulat egy más foka. Árnyékok suhannak el, sárga csíkok, lámpatestek kiállnak össze, és a nedves aszfaltban ott él egy másik város. Majd a kapaszkodó fekete csíkja, hosszan, végeérhetetlen hosszan ráncigál, és mindig gyorsabb valamivel. Előre úszik vele a kezed. Reklámok futnak föl le, váltakoznak egy üvegkalickában. Két lány mosolyog, az egyik meg is érint, de nincs időd maradni, mert a szerelvény már ott áll, nyílik az ajtó, fekete keret. Bent kapaszkodók, és mintha rajtad is csüngne valaki. Végtelen zakatolás, majd újra az ajtó, a fehér márvány repedései közül alakok bújnak elő, a csíkos, szabdalt lépcső hullámzik, árad a fény. Megjelenik az újságostan vakító pirossága, megcsap a kinti szél, nyugalomra int, és lelassít, mint a célszalaga vágta legvégén. Mindkét kezeddel a combodat fogod. Kezd kiúszni belőled a kábulat. Annyit sejtesz, hogy összefügg azzal a néhány kapszulával, amit a nővér még a kórházban adott. Zihálsz. Alig kapsz levegőt. Nem tudod biztosan, hogy azért van-e, mert egyszerűen csak rohantál, vagy azért, mert rohantál, és mellé azt képzelted, hogy nem rohansz eléggé. Fölbotorkálsz a lépcsőn, balra fordulsz. Nem messze ott tornyosul a hatalmas épület. 50 méter is eléred a bejáratot. Néhány lépcső, aztán megnyílik a tágas tér a hatalmas kijelzővel. Mögötte ott húzódnak, távolodnak a simpályák. Beszéd, targonca hang és kutyaugatás. Rengeteg ember mindenütt. Lassan kúszik vissza a tompa nyomás a tarkódba és a feszítő érzés az alkarod ereibe. Közelebb húzódsz a műmárvány szegélyhez. A lépcsőkön egyszerre vagy 20 ember emelkedik, akik már megvették a jegyüket az útra. Úgy képzeled, mindenki arra a vonatra szeretne följutni, amire te is. De amikor a táblára nézel, rengeteg sort látsz és számtalan elfolyó időpontot. Lassan tisztul a kép. Az óriási kijelzőn a helységnevek és időpontok kavalkádja. Berlin, ott van. Oda kell elsőként eljutnod. Mosolyogsz, amikor benyúlsz a tárcádért a belső zsebedbe, és megtalálod benne a vonatjegyet. Mellette lapul egy igazolvány kép Vikiről. Kiveszed, nézed egy darabig a vékony, hosszúkás arcát, a szemébe lógó haját, a zöldes szemét, aztán a melletted álló kukába hajítod a képet. Mikor följebb nézel, látod, hogy erős fény áramlik át a fönti üvegtetőn. Mintha valami rád nehezedne. Lejjebb hajtod a fejed. Vársz, hogy hozzászokja a sugárzó fényhez. Kihúzod magad. Nem zsibbad már a karod, a remegés is elmúlt a combodban. Fázni se fázol. És ebben a pillanatban nem érdekel, hogy nincs semmi nálad abból, amit otthon gondosan összekészítettél. És nem számít, hogy az a férfi keres, hadd keressen. A nő izzadt tornadressze is teljesen hidegen hagy. Figyeled a kijelzőn a betűket, majd az órát, amin lassan lépked körbe a hosszú, fekete mutató, a vonat oldalát, ahogy egyre életlenebb lesz, amint távolabbra és távolabbra pillantasz. És hirtelen eszedbe jut a lány, aki odaadta a kulcsokat, hogy itt lehess. Megjelenik előtted a hófehér táj, és ahogy lassan feloldódik benne az arca, ahogy áll veled szemben. És már most, egyetlen tiszta gondolat után átkozod magad amiatt, hogy nem vagy képes hiányérzet nélkül dönteni.